Lapozzunk, kérem, a Bibliáinkban a 5 Mózes, Mózes 5. könyve 10. fejezetéhez. És innen olvassuk a 12. verstől, majd a rész első két versét is hozzá, és majd a János evangéliumából olvassuk még néhány igeverset. Helyünkön ülve figyelmesen kövessük az Isten igét. Tehát Mózes 5. könyve 10. fejezet 12-es versétől a 14-es versig. Megvárjuk, míg az ajtók zárulnak. Nyugodtan hadd menjenek a többiek is el. Tehát Mózes 5. könyve 10. fejezet 12. verstől. Most pedig, Izrael, mit kíván tőled Istened az Úr? Csak azt, hogy Istenedet, az Urat féld. Jár mindenben az ő útjain, szeresd őt és szolgáld az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből és teljes lelkedből. És hogy tartsd meg az Úr parancsolatait és rendelkezéseit, amelyeket ma parancsolok neked a te javadra. Íme az Úré, a te Istenedé, az ég és az egeknek egei, a föld és minden, ami rajta van. Az első két vers ugyanebből a részből. Abban az időben ezt mondta nekem az Úr. Faragj két kőtáblát, az előbbiekhez hasonlót, és jöjj fel hozzám a hegyre. Készíts egy faládát is. Én pedig majd felírom a táblákra azokat az igéket, amelyeket az előbbi táblákon voltak. Amelyeket összetörtél, és tedd bele azokat a ládába. János evangéliumához lapozzunk a 15. fejezet 9-es versétől a 10-es versig. János evangéliuma 15. rész 9-es verstől. Így szólt Jézus: ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Amen. Elmúlt találkozáson kezdtünk együtt gondolkodni a parancsolatokról, és arról a parancsolatról, amely a Mózes könyvében kijelentetett, és Jézus maga is megerősíti, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből, és fele barátodat, mint magadat. Megállapítottuk, hogy ezek a kijelentések, amikor az ember úgy őszintén beletekint, akkor összenyomhatják az ember lelkét, mert ki az, aki tökéletesen be tudja tölteni a tökéletes szeretet isteni példáját. A zsidó népnek adott Isten egy parancsolat csomagot, de kőbevésve adta, megmásíthatatlanul. A maga részéről a szövetség igéi visszavonhatatlanok. Ő örök hűséget tett a szövetségben a zsidó nép és később Ábrám utódai, az új szövetségű hívő emberek mellett. Egyrészt megmásíthatatlanok az ő szavai, és megmásíthatatlan az ő szövetsége. Örök hűsége Izrael felé is megmarad. Ézsaiás próféta így profétál az utolsó napokban: megmentem Izrael maradékát, akik sírni fognak, mellüket verik, mert felismerik az átszegezettet, a messiást Jézus Krisztusban, amikor megveti lábát Jeruzsálem mellett az olajfák hegyén. Nagy bátorítás ez a mi számunkra, ezek az igék, és nem elsősorban össze akar nyomni bennünket az Isten a parancsolataival, hanem biztosítani akar bennünket az ő hűséges szeretetéről. És a Bibliából azt láttuk, hogy ez a hűséges szeretet, amely eltalálja a szívünket, életünket, ez terem bennünk gyümölcsöt, tovább szeretni másokat, viszont szeretni Istent. Ez mindjárt egy felszabadító felismerés, valahogy úgy éljük át, mint ahogy Dávid írja, hogy lelkembe erőt öntöttél. Megfrissítesz, megerősítesz. Csodálatos az Istennek jósága és szeretete. Isten, amikor a parancsolatokat adta a népnek, akkor úgy kezdte, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged a rabszolgasorból. Soha nem az ember kezdeményez. Mindig az Isten kezdeményez. Az ember bármilyen is összepróbálja szedni erejét, képtelen megfelelni az Istennek, átugrani az Isten mércéjét. Ezért Isten nem azt mondja, hogy ezt tartsd meg, azt tartsd meg, hanem én az Úr vagyok, a te Istened, aki megszabadítottalak téged. Ez a beúró. És csak utána van az, hogy ne tisztelj és ne imádj más isteneket én rajtam kívül. Se ami az égen, se ami a földön van, és ne imádd az ember kéznek a csinálmányát sem. Tiszteld az én nevemet, ne vedd szádra hiába, tartsd meg a nyugalomnapot, és a szüleidet tiszteld, és stb. Stb. A tíz ige, a szövetség tíz igéje. Csak utána jön, miután Isten biztosít bennünket arról, hogy én vagyok a te Istened, aki megszabadítottalak téged Egyiptom fogságából, a rabszolgasorból, új szövetségi értelemben Egyiptom a bűn rabszolgasága, a halálhoz vezető bűn fogsága, amelyből megszabadít Isten bennünket. Legyen állott az ő neve. Hogy te dicsőítés ment, csak volt egy imádság a szívemben. Bátorítok téged is erre az imádságra. A felfedező csoporton beszélgettünk arról, hogy mi is van előbb, megtartani az ő igéjét, vagy megtartatni a bűntől az ő igéje számára. És azt mondjam nektek, hogy a újszövetségi szentiratokban elsősorban azt olvasod, hogy megtartatsz a bűntől az engedelmességre. És jó úgy imádkozni, hogy Úr Jézus, tarts meg engem. Tarts meg az én életemet. Mert te tudsz engem megtartani. Te vagy az én szabadítom. És sokszor az imádságaimban megnyilvánul a magunk emberi küzdelme a gyengeségekkel, a romlottsággal, a saját romlott természetünkkel kapcsolatosan, és néha nem eltávolodunk attól a bibliai evangéliumi kijelentéstől, hogy te tartasz meg, Uram. Nincs ember, aki magát megtarthatná, vagy megmenthetné, és aki kellően jó tudna lenni a mennyország kapujába érve, hogy az ő tisztasága, szentsége, jósága, ember szeretete alkalmassá tenne arra, hogy bemessen a mennyek királyság a mennyországba. Krisztusban és Krisztus által van a megtartatásunk. És megint lelkembe erőt öntöttél fázisban vagyunk, hogy hú, ez egy friss levegő, halleluja. Természetesen nem ment fel a felelősség alól bennünket, mert fogadni az ő átszegzett kezét és visszaragadni az ő kinyújtott kezét nekünk kell, ez nem kényszerít senkit, de ő nyújtja az átszegzett kezét, amelyben van a megváltásunk és van a bűneink bocsánata. Az ő halála által. János apostol, a szeretet apostola, azért nevezik így, mert nagy témája a szeretet. És ha Isten szeretetéről szeretnétek többet megtudni, célszerű János evangéliumát és a János három levelét tanulmányozni. Ebből hoztam az első levélből, ami különösen túláradó módon beszél az Isten szeretetéről, és kevesebbet beszél az ember szeretetéről. Azt mondja János az első levelében, a 4. rész 9. 10-11-es versekben. Abban nyilvánul meg az Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet is nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeret minket. És elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Aztán a 19-es versben, ugyanebben a részben így szól. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Tehát az ok és okozat. Nem azért szeret Isten bennünket, mert szeretünk, hanem azért szeretünk, mert ő szeret bennünket. A szeretetünk oka, hogy Isten szeret bennünket. És okozata, hogy mi egymást szeretjük. És ez egy fantasztikus, nagyszerű dolog. És megint azt mondom, hogy ha belemegy az ember abba, hogy önmaga próbálja megküzdeni a hívő életet, akkor éppen ettől a szeretettől, tehát a forrástól távolodik el, és azt veszi magán észre, hogy szeretetlenné válik. Kihűl a szíve. Míg ha ebben a szeretetben van, az Istennek megbocsátó szeretetében, kegyelmes szeretetében, megtartó szeretetében, akkor folyamatosan van muníciója megbocsátani, hordozni, imádkozni, és átvenni a megtartatást a Krisztusban. Különös dolog, amit itt János tehát elénk tár, és próbálja kibontani az evangélium szeretettel kapcsolatos lényegét, és gyakorlatilag lényegét. A szeretet, a mi szeretetünk tehát gyümölcse annak, hogy Isten szeret bennünket. és nem kiváltó oka annak, hogy Isten szeressen bennünket. A szeretetén, Isten szeretetének szintén gyümölcse és következménye, hogy egymást elkezdjük szeretni. Aki szeretve van az Istentől, át tudja venni az Isten kegyelmes, megbocsátó, megtartó, hűséges szeretetét, abban ez egy olyan isteni erővé válik, hogy át tud lépni dolgokon. Nem akad le mások dolgain, meg tud bocsátani, el tud hordozni, tud adni szeretetet. Sőt, érdekes, amit mond, hogy tartozunk. Azzal tartozunk. Mivel azt mondja, hogy így szeretett bennünket, van egy adósságunk. Visszatérő gondolat az evangéliumban a megbocsátás, amit átvesz valaki a súlyos adósság terhére, tovább adandó azoknak, akik neki tartoznak, és nekik kellene megbocsátani az életben. Ez ugye Jézusnak példázataiban nagyon szépen kibomlik. Isten, ami nagy hitelezőnk. Isten nagyobb hitelezője az embernek, mint a svájci frank alapú bankhitelek mögött álló bankok. Isten olyan hitelező, akinél minden ember végérvényesen, visszafizethetetlenül el van adósodva. És Isten a Jézus Krisztusban hozzájárulóknak azt mondja, elengedem a tartozásodat. Mivel ilyen nagy az Isten adósság elengedése a mi életünkön, ezért mondja János, hogy hát persze, hogy tartozunk azzal, hogy szeressük egymást, azaz a sokkal kisebbet elengedjük. Belegondoltok, hogy az ember életét, ami legjobban megnyomorítja, az a kapcsolati válságok. Benne beszélgettünk feleségemmel, hogy minden első házasság 50%-a tönkre megy Magyarországon, válásra végződik. És amit mondott, megdöbbentő, a második házasságnak 60%-a. A harmadiknak 80%. Megdöbbentő, hogy az emberek azt gondolják, hogy a válás valami megoldáshoz, és jó dolog a másikat hibáztatni a rossz életünkért. És ott találja magát, hogy mindaz, amiért meg ő volt hibás az előző kapcsolatában, bekerül az új kapcsolatba, és már kevésbé lesz annyi türelme, mint az első házasságnál, mert már átlépett egy határt. És a harmadikban szintén viszi a saját csomagját, és a még nagyobb elvárást. Azt gondolom, hogy valaki már harmadjára házasodik, már igazán úgy gondolja, hogy ki jár neki, hogy boldog legyen. És ezt ugye kapni akarja. És ha belegondolunk, az Isten nagy adósság elengedő szeretete megtanít bennünket úgy szeretni, ahogy egyébként nem lennénk képesek, a magunk önző természeténél fogva. És ez az, ami az ember örömforrásához leginkább hozzájáruló, kiegyensúlyozott, áldott kapcsolatokhoz tud vezetni. A családunkban, a testvéri közösségben elsősorban, de még a munkatársi, munkahelyi viszonyokban is meghatározóvá tud válni. Erről a testvéri szeretetről János így ír levelének 4. részének 12. versében. Isten soha senki sem látta. Ha szeretjük egymást, akkor mi látszik meg rajtunk? Isten lakik bennünk. És az ő szeretete teljessé bennünk. Megint okokozat fordítva, ugye? Hogy amikor elkezdjük szeretni egymást, ez arról tesz tanú bizonyságot, hogy bennünk lakik az Isten, és kiteljesedett bennünk az irántunk való szeretete. Ez mindig az első. Erre mutatott nekünk példát, hogy ahogy engem szeret az Atya, úgy szeretlek titeket. Maradjatok meg szeretetemben. És utána kezdi a parancsolatokat, hogyha megtartjátok a parancsolataimat, megmaradtok szeretetemben. Mint hogy én mindig megtartottam az Atyám parancsolatait, aki szeretve vagyok az Atyától. Ugye az ő dicsőségére tettem ezt mindig. Aztán a János 4:20-21. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, testvérét viszont gyűlöli, hazug. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szeret Istent, szeresse a testvérét is. Tehát aki befogadta Isten megbocsátó jóságos szeretetét a szívébe, annak meg fog jelenni az életében ez a Krisztus megváltásából fakadó testvéri szeretet. És ebből a kegyelemtől való eltávolodás eredményez az emberben a haragot, a meg nem bocsátást és a neheztelést. Amikor valaki eltávolodik attól, hogy az Isten nagy adósságot engedett el nekem. Emlékeztetek arra a szolgára, aki elment, sok-sok adósságot halmozott fel az uránál. Visszafizethetetlen, egy több ember öltő alatt megkereshető méretű adósságot engedett el neki az ura. És milyen volt ennek az embernek a lelkülete, mikor ment az adósság elengedéséért? És milyen volt a lelkülete, amikor eltávolodott erről a helyről, hogy neki elengedték a súlyos adósságot, és a sokkal kisebbvel tartozót elkezdte folytogatni, és rendőrkézzel akart adni. Eltávolodott attól a helytől, hogy elengedték neki a súlyos adósságot. És ezért van az, hogy nekünk keresztényeknek újra és újra úrvacsori közösség erről szól, megemlékezni jó az Isten nagy adósság elengedéséről, hogy mennyit bocsátott meg nekem. Hogy ki is vagyok én valójában Jézus nélkül. Ugye soha ne felejtsük el, és ezt nem felejtjük el, akkor megújul rajtam az Isten kegyelme. Isten kegyelme szeretete. És ha megújul rajtam az Isten kegyelme szeretete, akkor ez a kegyelme szeretet nyilvánul meg az én testvéreim felé is. És ezen túl majd lesz forrásom arra, hogy azokat is szeressem, akik, és imádkozzak értük, akik gyűlölnek és átkoznak, tehát imádkozni tudjak azért, hogy megtérjenek, és megmeneküljenek. Különös a beszélgetés, amit Jézus egy írástudó farizeussal folytat, oda megy hozzá ez a zsidó ember, és tesztelte Jézust, megkérdezte tőle, melyik a nagy parancsolat. És akkor Jézus a Mózes 5. könyvében felolvasott igével válaszol, és elmondja, szeresd az Urat, az Istenedet teljes szívedből. Ugye ez a zsidó emberek imádság, a férfiak imádság naponta reggel és este elimádkozzák. Ezt elmondja, és akkor furcsa, hogy reagál ez az írástudó farizeus. Figyeljünk csak. Az írástudó ezt mondta Jézusnak. Jól van, mester. Helyesen feleltél. Hogy az Isten egy, és rajta kívül nincs más. És ha szeretjük őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből, és ha szeretjük fele barátunkat, mint magunkat, sokkal több ez minden égő és véres áldozatnál. Jézus pedig, amikor látta, hogy értelmesen felelt, ezt mondta neki. Nem vagy messze Isten országától. És többé senki sem mert őt megkérdezni. Milyen különös a törvény ismerete, még nem nyitja meg előttünk az örökké valóság ajtaját. A törvény ismerete ennek az embernek az életében pusztán addig jutott el, hogy helyesen mondod, jól tudod. És valahogy ez a száraz parancsolat betű jéghideggé tette az ő szívét. És elválasztotta őt az élet forrásától, Jézus Krisztustól, és az élet urától. Nem tudta szeretni Jézust, nem tudta tisztelni Jézust, nem tudta befogadni Jézus Krisztusból áradó isteni kegyelmet, bűnbocsátói szeretetet, pedig eljött az, akire a zsidók vártak, a messiás, a názáreti Jézus Krisztus. Igazolta az ő életének jelei, csodája, amiket ő tett, a messiási proféciák beteljesedését. Halála és feltámadása szintén erre volt bizonyság és bizonyíték. De láthatta az ember, hogy mindaz, ami róla megvan jövendőve, meglett. Vakok látnak, sánták járnak, süketek hallottnak, hallanak. A lelki szegényeknek hirdetetik az evangélium. A bűn gyötrése alatt lévőket feloldozza az Isten, aki gyötrődtek, azt mondja, gyötrődőknek szabadulás hirdet. Hirdetett Jézus, és azt mondja, megbocsátattak a te bűneid. Ezt mondja a bűnös asszonynak, ezt mondja a latornak, ma velem leszel a paradicsomban. Megbocsátattak a vétkeid. Csodálatos. Ennek az embernek azonban a szíve jéghideg maradt, pedig tudta a törvényt. És látjátok, milyen veszélyes a tudás. A puszta tudás. Ha nem fogadja be valaki azt, amitől egyáltalán betölthető a törvény. Ez pedig az Isten kegyelme szeretete. Az ő megtartó kegyelme. És az ő mennyei ereje. Éppen ezért hív Jézus, gyakorlatilag vissza cseng Jézus szavaiban, Ézsaiás Krisztus születés előtt 700 évvel korábban leírt messiási hívó szava, ez a jöjj, jöjjetek. Ézsaiás 55-ben ezt olvassuk, ti szomjazók mind jöjjetek. Vízért, még ha nincs is pénzetek, ugye ezért van kegyelemből. Jöjjetek, vegyetek és egyetek. Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért. Hangzik el háromszor a jöjjetek. És aztán Jézus így szól, a Máté 11.28-ban van lejegyezve. Jöjjetek, megint csak én hozzám. Mindnyájan, akik megvagytok fáradva, megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Ma két héttel vissza, korábban, egyik Princetoni gyülekezetben voltam, ugye tudjátok, és ott ottani lelkipásztor, olasz számozásom, megpróbál a nevét helyesen ejteni, Matt Ristucci, vagy valami ilyesmi, tehát így hívják a lelkészt, és következőt mondta, a félelem, közöny, depresszió, a világi vezetők hiteltelensége, és sorolhatnám, vesz körül bennünket. És azt mondta ő, hogy az Egyesült Államokban tapintható a félelem. Egyébként én is ezzel szembesültem, majd néhány fotót hoztam is, majd mutatok. A félelem, a szorongás. És azt mondja, éppen ezért nagyon fontosak Jézus szavai. Az evangélium igazsága ma, és ebbe kell erősítenünk egymást. És ő idézte a Lukács 12.7-ben Jézus szavait, lejegyzett Jézusi szavakat, nektek pedig még a hajatok szála is mind megvan számlálva. Ne féljetek! Ti sok verémnél értékesebbek vagytok. És azt mondta ez a lelkipásztor, hogy nagyon fontos hirdetni a gyülekezetekben, és megosztani egymásra, és bátorítani, hogy ne féljetek. Mert a ti mennyei atyátok visel rátok gondot. Ti az Isten kezében vagytok, aki megbocsátotta a bűneiteket, vétkeiteket. Ha a fiát odaadta, akkor hogy hagyna titeket elveszni? És a másik, amire bátorított ez a lelkipásztor, és mondta, hogy higgyük el, és mondjuk el a gyülekezetben, hogy fedezzük fel újra a királyság imáját. És azt mondja, sokszor elhangzott a konferencián is, hogy egy egoista, önző, individualista világban élünk. És ez teret nyert a kereszténységben is. Én jól akarom érezni magam, boldog akarok lenni. Jó akarom, hogy legyen meg mindenem. Én. Ebből születtek keresztény közösségben énekelt dalok, amelynek középpontjában már nem az Isten van, nem a megváltó Krisztus, hanem én. A nagy én fröcsög mindenhol. És azt mondja, meg kell értenie a kereszténységnek, hogy Isten ország, Isten királyság az, amiről szó van. És ennek építéséről van szó. És elhangzott, hogy csak a rákos sejt van magáért a testben. Az egészséges sejtek építik a testet. Egy városban egy gyülekezet, ha önmagának él, rákos sejt. Ha egy gyülekezetben egy ember önmaga körül forog, olyan, mint a beteg sejt. És olyan is nem, az ember szépen, amikor maga körül kezd forogni, akkor csak egyre lejjebb csúszik, és egyre kevélyebbé, kiszáradtabbá válik. És azt mondja, tanuljátok meg újra a királyság imáját. Így hangzik. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk? Hát ez egy jó kezdés, nem? Mi atyánk? Azaz, az én atyám szeret engem. Én megszólítom az atyámat, aki szeret engem. Én megyek az atyámhoz, aki nagy adósságot engedett el nekem. Tehát bizalommal jöttek hozzá. Mert elengedte az én nagy bűnadósságomat, akkor miért félnék az én atyámtól? Miért kell a rettenetes Isten trónjához járulni, amelyből kénköves, tüzes villámok csapnak ki, és húznak a pokol mélységére le? Hát nem ezt kell várnom, mert hát ezt megtehette volna. De nem így döntött az Isten, hanem hogy atyánká lesz. Jézus Krisztusban, mi Urunkban. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Bocsánat, Uram, te nem a földön uralkodsz. A föld persze hozzátartozik, a lábadnak zsámolja. Most az, hogy ki lesz Amerikában az elnök, téged túlzottan nem rendít meg. És a te hatalmadat sem csorbítja. És nem is növeli. Te vagy a mennyekben, atyám. Legyen meg a te akaratod, és jön el a te országod. Úgy, mint a mennyben, úgy a földön is. A királyságod jöjjön el, Uram. Ne az én királyságom. A te királyságod jöjjön el. Abban az törjön előre. Az menjen előre az én életemben, az életemen keresztül, a gyülekezetünkön keresztül. A te akaratod valósuljon meg minél több életben. Magyarországon, Debrecenben, Budapesten, szerte Európában és a világon. Imádkozzatok a királyság imájával, hogy jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod. Miként a mennyben, úgy a földön közöttünk is. És itt van a zsoltáros, ez a jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok, és imádkozzatok így. Ha ázott verebek vagytok, száradjatok meg, aztán emeljétek fel a szemeteket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Halleluja, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te ország, legyen meg a te akaratod. Miként a mennyben, úgy a földön is. Amen. És 138. Zsoltárban van a harmadik versben az az ige, amit mondtam. Amikor kiáltottam, meghallgattál engem. Bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél. Érdekes volt az első este, amikor ima alkalmon voltunk a Brooklyn tabernákulumban. Azt mondta ott a dicsérés vezető, az egyházban egész jellemzője vált már, hogy tapsolnak. Tudjátok, hány szó van benne, hogy tapsoljatok az Úrnak a Bibliában? Egy vagy két alkalomban. És azt, hogy kiáltsatok az Úrnak, nem tudom, 50 vagy 100 valahány szó van benne a Bibliában, azt mondja, mi az oka, hogy tapsolnak már néhányan, de nem kiáltanak. Nem kiáltanak az Úrhoz. És az mi, amikor kiáltottam, meghallgattál engem. Bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél. Krisztusban feltárultak az ősi ajtók. Dávid a Zsoltárában előre látja, ahogy megnyílik az Ószövetségben zárva lévő mennyei ajtó. A kapu, a kapuk. Ugye ennek a képe a kárpit, amely a Szentek Szentje és a Szenté között elválasztóként ott volt, és az Isten jelenléte a kárpit mögött, a Fridládánál jelent meg, és ez a kárpit, ami ketté hasadt, ez az ajtó, ami megnyílt Krisztusban is. Dávid nyilván beszél egy helyi istentiszteletről, de profétai módon jövendől az új szövetség korra előre tekintve. Jézus megjelent az Atya szeretetével. Megnyitotta a mennyországot számunkra. Benne és általa föltárultak ezek az ősi kapuk és az ősi ajtók. Kinyílt a menny és az örökké valóság az ember számára. Az életet a földön csak az örökké valóság szempontjában fogja megérteni az ember. Ha leragad a földi dimenziónál, nem érti az életet. Nem érti a kereszténységet, nem érti a Krisztus követést. Nem érti Isten akaratát. És az önző világba próbálnak nyomni téged és engem ennek a világnak a korlátai közé. Jézust megpróbálta először a sátán a testi szükségeibe belenyomni. Változtass kővé a kenyeret. Vagy a követ kenyeré. Vagy neked adom ezt a világot. Csak imádj engem. Csinálj karriert a világban. Ugolj le, hogy ünnepeljenek. Megpróbálta belenyomni ebbe a világba. Hogy ebbe a világba gondolkodjon. A lelked, a szellemed csak akkor lesz szabad. Ha megérted, az ősi ajtó megnyílt, az örökkévalóság nyílt meg számodra. És csak az örökkévalóság szempontjából érthetők meg a küzdelmek, harcok, az örömök, a sikerek és a kudarcok. Csak az örökkévalóság szempontjából nyer értelmet a mártírok vére. Egyébként értelmetlen. Ezért kulcsfontosságú, hogy az Isten szeretetét befogadjuk, amely a nagy adósság elengedéséről szól, amely a bűntől való szabadulásról szól, amely a megbocsátásról szól, és amelyben az örök élet van. Jézus Krisztus, ami Urunk, kereszt áldozata által. A Zsoltárok 24.7.10 így hangzik tehát, emeljétek föl fejeteket ti kapuk, azaz nyíljatok meg, emelkedjetek föl ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. Ki a dicső király? az erős és hatalmas úr, az úr, aki hatalmas a harcban. Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, emelkedjetek föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. Ki az a dicső király? A seregek ura, ő a dicső király. Péter apostol enged bennünket visszatekinteni az ószövetségi korba, és azt mondja, hogy a proféták, amikor profétáltak, és kaptak a Szentlélek által képeket, szavakat, gondolatokat, és lejegyezték a proféciákat, azt mondja, előre tekintettek Jézus Krisztusra, akiben is, aki által megnyílik a mennyország. És azt mondja Péter, hogy ők tudták, hogy értetek profétának, hogy ti éltek majd abban a korban, amikor megnyílik a menny, és szabad bejárásotok lesz a mennyországban. Így szól Péter, az 1 Péter 1.10-től. Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a proféták, akik a nektek szánt kegyelemről profétáltak, kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést a Krisztus bennük lévő szent lelke. Amikor előre bizonságot tettek a Krisztusra váró szenvedésről és az ezt követő dicsőségről. Ők azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, hanem nektek szolgálnak azzal, amikről most az evangélium prédikátorai, hirdetői prédikálnak nektek, a mennyből küldött Szentlélek által, és amikbe angyalok vágyakoznak beletekinteni. Csodálatos igék. Abban élünk, amelyről Ézsaiás álmodott. Abban a korszakban, abban a kegyelemben vagy, amelyről Dániel csak álmodott. Abban az áldásban vagy, amelyben Dávid előre reménykedett. De soha nem volt az övé. Be voltak ezek az ajtók zárva. Ő csak látta, szellemi szemével látta, hogy majd megnyílik az ajtó. Majd a kárpit ketté hasad. Majd mehetek az Atya Istenhez. Ő már ebben a hitben így nevezte, hogy atyám, ezzel a hittel reménységgel volt, de csak az ajtóig. Az ószövetségi korban nem nyílt meg a mennyország. Bemerítő Jánosra azt mondja Jézus, az utolsó proféta, az Isten a történetben utolsó ószövetségi proféta, de a legkisebb is nagyobb nála az új szövetségi korban. Döbbenetes igazságok. Ők előre, érted, profétáltak, hogy higgy, hogy nem véletlenszerű volt, amit Isten cselekedett Krisztusban, hanem jól előre eltervezett isteni szeretet, Isten szeretetéből fakadó megváltás volt az. A Zsidókhoz írt levél 29. rész 24-es, 25-ös versében ezt olvassuk, mert nem emberkész alkott a szentébe, hanem az igazi kép másban ment be Krisztus, nem emberkész alkott a szentébe, az igazi kép másban ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most megjelenjen az Isten szín előtt értünk. Nem is azért ment be, hogy sokszor áldozza föl önmagát, ahogyan a főpap megy be évente a szentélybe, más vérével, mert akkor sokszor kellett volna szenvednie a világ kezdete óta, most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. Halleluja! Ezt mondja Jézus magáról a János 10.9-ben, én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam átmegy be, megtartatik, az bejár és kijár, és legelőre talál. Hozza ezt a képet, az áldott életnek a képét. Szabad bejárásunk van a mennybe. Gondoljatok bele. Tegnap elmondtam Balmazújvároson, láttam haldokolni istentelen embert. Isten káromolva, a fájdalomtól nyűszítve, ordítva. Kihaladszott az utcára, azért mentem be hozzá, hogy beszéljek vele, és próbáljam az evangéliumot hirdetni neki. Annyira szenvedett és gyötrődött. És láttam olyan embert is elköldözni, akinek megbocsátottak a bűnei. Az egyik káromkodott, öklét rázta. Olyan halálán volt, de mikor Jézus nevét hallottam, amíg felült az ágyból. És dühösen elkezdett káromkodni. De úgy voltam vele, hogy ki, hanem én. Aki éppen ott mentem az utcán, és hallottam, hogy ordibál. És fájdalom, hogy ki mondja el neki az evangéliumot, hanem én. Hát akinek sok bűne bocsátott, meg nem. Hát azt fogja elmondani, hogy neki is van bűnbocsánat. És olyan érdekes volt, hogy hirdettem az evangéliumot, elkezdett elcsendesedni. Isten jelenlét és hatalmas ereje. Blokkolt a sötétség gonoszságának démon erejét. És megengedte, hogy imádkozzak érte. Megnyugodott, elcsendesedett. Hogy mi történt vele, nem tudom, nem sokkal később elköltözött, De kétségkívül elment hozzá Jézus. Én voltam a szamár, akinek a hátára ült. És olyat is láttam, aki átadta az életét Jézus Krisztusnak, megbocsátottak bűnei, így imádkozott, Úr Jézus, bocsáss meg az én bűneimet. És amikor elköldözött, látszott az arcán, a tekintetén, hogy megnyílt a mennyország. Látta az ajtót. Látta, hogy itt van a mennyország, és akkor ő már nem itt volt. Még a lelke benne volt, de már azon a határon volt, hogy elköltözzön. És belépett az örökké valóságba, amely az Isten ajándéka volt számára, kegyelemből. Ezért mondja Jézus, én vagyok az ajtó. Aki rajtam átmegy be, megtartatik. Kijár és bejár, legelőre talál. És ezért mondja Isten jóságával kapcsolatosan Pál apostol, hogy az Isten jósága ösztönöz megtérésre. Isten jósága szembesít bennünket azzal, hogy meg kell térnünk. Isten annyira jó, és olyan szeretetteljes, hogy ez szembesíti az embert a maga romlottságával. De azt mondja Pál, amikor találkozol Istennek ezzel a végtelen kegyelmével, akkor egyszerűen térdre, tehát kiüt. Emlékszem a megtérésemkor, amikor a bűneim rám szakadtak, és az utcán voltam, és csak ott voltam összetörve, és tudtam, hogy elkárhozok, ha most meghalok, és így halok meg. És amikor megláttam Jézust a kereszten, lelki szemeimmel megjelent, akkor átéltem, hogy megbocsátottak az én bűneim. És hogy mekkora kegyelem. És hallottam a hangot, amely így szólt, ezért történt. Csodálatos. És érted, ugyanígy áll a kereszt. Az atya ugyanígy mondja, gyermekem, érted, történt. Nem az a szeretet, ahogy te szeretsz engem. Ez nincs benne a programban. A szeretet az, hogy én szeretlek téged. Ezt nevezzük előbb szeretetnek, vagy feltétel nélküli szeretetnek. És ez csodálatos. Ez az, amikor azt mondod, lelkembe erőt öntöttél. És teljesen más, mint a világ rendje. Így szól Pál a Róma 2:4-ben. Vagy megveted Isten jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz. Péter így szól az 1 Péter 1:8-tól, őt szeretitek, pedig nem láttátok, ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan dicsőült, azaz üdvözült, megdicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét, megvan! Megvan az üdvösség, megvan az örök élet. Halleluja! És Titus azért levelében Pál így ír a 3. rész 4. versétől, de amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete. Ez csodálatos. Isten szereti az embert. És ez megjelent Jézus Krisztusban, mi Urunkban. Nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített, az a szabadított meg minket, újjászülő és megjújtó fürdője a Szentlélek által, akit kiöntött ránk gazdagon Jézus Krisztus, a mi szabadítónk, üdvözítőnk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva, reménység szerint részesei legyünk az örök életnek. Amen. Szóval ez a szeretet, ami csodálatra méltó. Ez a szeretet az, ami imádatra indítja az ember szívét Isten felé. Lenyűgöző. Azt is mondanám, hogy két vára fektet. A Ben Hur című filmet feldolgozták újra. A történetet pontosabban, a történeti új verzióban jelent meg. Én még a előző verziónál tartok, de nagyon nagy hatással volt rám, amikor először láttam ezt a filmet. Az a jelenet, amikor Ben Hur ugye küzd, folyamatosan küzd az Istennel. Bosszút akar állni az őt gályarabságra, a családját megnyomorító rómaiak, ugye a messzála felett, és amikor Jézus meghal a kereszten, és jön a földrengés és a sötétség, akkor van egy kép, egy jelenet, amikor fogja a kardot a kezében a bosszúszomjas ember, aki azért élt, hogy bosszút álljon és megölje az ellenfelét, és akkor kiesi a kezéből a kard. Na ez az, amikor Isten szeretete eléri az ember szívét. Ő vált abba a hely, ő került abba a helyzetbe, hogy neki van szüksége megbocsátásra, és nem neki vannak adósai. Így esik ki a gyűlölet az ember szívéből. A harag, a bosszúállás lelkülete. Akkor találkozik Jézus Krisztussal, a kereszten érte szenvedővel. És hallja a hangot, érted, miattal is érted. Újítsa meg Isten a szíveteket, a szívünket ebben a szeretetben. Amen. Amen. Csendesedjünk most el, egy kicsi időt töltsünk imádságban magunkban. Ha nem vagy még az Úré, mondd el, Úr Jézus, bocsáss meg bűneimet, vetkezz ebbe az életemet. Köszönj, hogy meghaltál helyettem, neked adom az életemet. Ha Krisztusé vagy, adj hálát az Atya Isten szeretetének. Imádkozz a királyság imájával, és ne félj.